Megveregette a zsebét. Nálam van a tölténytár, mondta. Alfred az utóbbi időben nem megbízható. Még lelőhette volna magát a kis fattyú. Alfred leült, a székkel a falnak dőlt, és a száján keresztül vett lélegzetet. Újból leengedtem sarkaimat a padlóra. Fogadok, hogy megijesztette magát, mondta Joseph P. Todd. Sós ízt éreztem a nyelvemen. Maga nem is olyan vagány, folytatta Todd, a gyomron felé böködve kövér ujjaival. Elléptem az ujjától, és a szemét figyeltem.
Mennyibe kerül?
Kérdezte csak nem gyengéden.
Menjünk a társalgóba, mondtam.
Hátat fordítottam neki, és átmentem az ajtón a másik irodahelyiségbe. Nehéz teljesítmény volt, de sikerült. Folyt rólam a veríték a rövid úton. Megkerültem az íróasztalt, ott álltam és vártam. Mr. Todd higgadtan követett. A kábítószer zabáló rángatozva jött mögötte.
Nincs valami izgalmas krimije kéznél? Kérdezte Todd.
Alfred imádja detektív regényeket, és lekötni a figyelmét.
Üljenek le, mondtam. Utána nézek.
Todd kinyúlt a szék karfája után. Én pedig kihúztam egy fiókot, és kezembe kaparítottam egy lüggeragyát. Lassan kivettem, közben mereven Alfredot néztem. Alfred azonban nem is tekintett rám. A mennyezet sarkát tanulmányozta, és megpróbálta rángatózást abbahagyni, vagyis a szemét a szájától távol tartani.
Csak ilyesféle izgalmas dologgal szolgálhatok, mondtam.
Nem lesz rá szüksége, válaszolta a nagy darab ember barátságosan. Nagyszerű, hagytam rá. De mintha valaki más mondta volna ezt messze innen egy fal mögül, alig hallottam a saját szavaimat.
De ha mégis szükségem lenne rá, akkor itt van, és ez meg van töltve. Kívánja, hogy bebizonyítsam?
A nagy darab ember olyan aggódó nézett rám, ahogyan csak telt tőle.
Sajnálom, hogy így fogja fel. Úgy megszoktam Alfredot, hogy alig veszem már észre, de talán igaza van. Talán tennem kellett volna valamit vele.
Bizony, már délután, mielőtt még idejöttek, most már túl késő van.
No, várjon csak egy kicsit, Mr. Marlowe.
Todd kinyújtotta a kezét. Rávágtam a lügerrel. Ő gyors volt, de nem eléggé. Felhasítottam a keze fejét a pisztoly irányzékával. A szájához kapta, és szopogatni kezdte a vágás helyét.
Na de kérem, ez igazán,
csóvált a fejét. Alfred az unokaöcsém, a nővérem kölyke. Én viselem a gondját. A légynek sem tudna ártani, nekem elhiheti.
Legközelebb, ha feljön, majd szerzek egy legyet a számára, hogy legyen kinek nem ártania. Ne legyen már ilyen, uram. Kérem, ne legyen. Van egy klassz ajánlatom a maga számára.
Fogja be a száját, intettem le Mr. Toddot. Nagyon lassan ültem le, az arcom égett. Egyáltalán nagyon nehezemre esett világosan beszélni. Kicsit részeg voltam. Ezt mondtam lassan és nyomatékosan.
Egy barátom beszélt nekem egy fickóról, akivel valami hasonló történt. Az íróasztalán ült, mint most én, pisztolya volt, épp úgy, mint nekem. Két ember volt az íróasztal másik oldalán, akárcsak most maga is Alfred. Az én oldalamon lévő ember kezdett bedilizni, nem tudott uralkodni magán, remegés fogta el, nem tudott egy szót sem szólni, csak tartotta kezében a pisztolyt, és minden szó nélkül kétszer tüzelt az íróasztal alatt, egyenesen oda, ahol most a maga hasa van.
A nagy darab ember sárgás zöldre válva megfordult és megpróbált feltápászkodni, de aztán meggondolta magát. Kivett egy bikavadító színű zsebkendőt a zsebéből, és megtörölt az arcát.
Ezt maga a moziban látta, mondta.
Lehetséges, de az az ember, aki a filmet készítette, elmondta nekem, honnan kapta az ötletet. És az semmilyen filmen nem szerepelt. Letettem a lügert az asztalra, egyenesen magam elé, és valamivel természetesebb hangon folytattam.
Óvatosabbnak kellene lennie a lőfegyverekkel, Mr. Todd. Sohasem tudhatja, mennyire boríthat ki valakit az, ha egy 45-ös szolgálati pisztolyt kattintanak az arcába. Különösen, ha nem tudja, hogy nincs megtöltve. Engem is szinte idegesített egy percre. Dél óta még egyetlen morfium injekciót sem kaptam.
Todd összehúzott szemmel gondosan vizsgált. Hitvány kísérője felállt, és egy másik székhez vonszolta magát, először körülrugdosta, aztán ráült, és zsíros hajával a falnak dőlt. De az orra és a keze állandóan rángatódzott.
Hallottam, hogy maga a féle kemény legény, mondta Todd lassan, hűvös és figyelő szemmel.
Rosszul hallotta. Nagyon érzékeny fickó vagyok.
minden semmiségtől kiborulok.
Na ja, értem.
A nagy darab ember hosszú ideig szótlanul bámult rám.
Talán rosszul csináltuk ezt itt.
Megengedné, hogy a zsebembe tegyem a kezemet?
Nem viselek fegyvert.
Tessék, mondtam. A lehető legnagyobb élvezetet okozná nekem, ha látnám, hogy pisztolyt próbál ragadni.
Összeráncolt a szemöldökét.
Aztán nagyon lassan elővet egy lapos disznóbőrtárcát, kihúzott belőle egy $100 bankjegyet. Ráhelyezte az íróasztal üveglapjára, majd kihúzott egy másikat, aztán egyenként még hármat. Gondosan sorba rakta őket, végig az íróasztalon. Alfred leengedte a székét a padlóra, és remegő szájjal bámulta a pénzt.
5 darab 100-as,
jelentette ki a nagy darab ember, összecsukta a tárcát és eltette. Minden mozdulatát figyeltem.
Egyáltalán semmiért, folytatta. Csupán azért, hogy ne üsse bele az orrát.
Értem. Csak néztem rá.
Maga nem fog keresni senkit, beszélt tovább a nagy darab ember. Maga senkit se tud megtalálni, nincs is ideje bárkinek is dolgozni, se nem látott, se nem hallott semmit. Maga teljesen tisztán áll. $500 tisztaság. Rendben.
Csend borult az irodára, csak Alfred cipákolt. A nagy darab ember félig feléje fordította a fejét.
Maradj nyugton, Alfred! Megígérem, hogy kapsz egy injekciót, ha elmegyünk innen, próbálj rendesen viselkedni.
Ismét megszívta a vágást a keze fején.
Egy ilyen példaképpel, mint maga, ez könnyen teljesíthető, mondtam. Dögöljön meg!
Szólt oda Alfred.
Korlátozott szókincse van, fordult hozzám nagy darab vendégem. Erősen korlátozott. Nos, tetszik az ötlet, cimbora?
A pénzre célzott. A lügger markolatával játszottam, az ember kicsit előrehajolt.
Nyugi, nyugi, cimbora, nagyon egyszerű. Ez foglaló, semmit sem kell tenni érte. A semmi az, amit csinálnia kell. A megfelelő ideig nem csinál semmit, később még egyszer megkaphatja ugyanezt az összeget. Ez csak egyszerű, nem?
És ki az, aki miatt ezt a semmit csinálni kell?
Én, Joseph P. Todd.
És mi a maga buléja?
Üzleti képviselet, így nevezheti.
És még mi egyébnek nevezhetem magát?
Azon kívül, amit magamban gondolok. Nevezhet olyan fickónak, aki ki akar segíteni egy másik fickót, aki nem akar bajt okozni egy harmadik fickónak.
És kinek nevezhetném azt a szeretetre méltó egyéniséget? Joseph P. Todd összeszedte az 5 darab $100 bankjegyet, összeillesztett a széleiket, szorosan az íróasztal fölé hajolt, és áttolta a csomagot az íróasztalon.
Nevezheti egy olyan fickónak, mondta, aki inkább pénzt ad, mint vért folyat. De azzal sem törődik, ha esetleg vér folyik, már amennyiben úgy néz ki a dolog, hogy kénytelen azt tenni.
És hogy áll az illető jégcsákány dolgában? Kérdeztem.
Azt már látom, milyen gyengén áll azzal a 45-össel.
A nagy darab ember az alsó ajkába harapott, aztán kihúzta tompa mutató ujjával és hüvelyk ujjával, és lágyan harabdált a belsejét, ahogy egy tejelő tehén kérődzik.
Nem beszélünk jégcsákányokról,
szólalt meg végre.
Csak arról beszélünk, hogyha így folytatja, bajba keverheti magát. Ha viszont helyesen viselkedik, akkor nyugodtan ülhet, közben meg jön a dohány.
Ki a szőkenő? Kérdeztem. Gondolkozott rajta, aztán bólintott.
Úgy látszik, maga már túl messzire jutott a dologban, sóhajtott. Talán már túl késő is üzletet kötni.
Egy másodperccel később előrehajolt, és kedvesen közölte.
Rendben! Visszamegyek a főnökömhöz, és meglátom, meddig hajlandó elmenni. Talán mégis csinálhatunk üzletet. Minden marad a régiben, amíg ismét hall rólam. Megegyeztünk?
Ráhagytam. A kezét az íróasztalra tette, és nagyon lassan felállt. Figyelte a pisztolyt, amit végighúztam az itatos papíron.
Megtarthatja a dohányt, mondta. Gyerünk, Alfred!
Megfordult, és szilárd léptekkel távozott az irodából. Alfred oldalpillantásra kísérte, Aztán pénzre siklott tekintett az íróasztalon. A nagy automata pisztoly megint varázslatos gyorsasága jelent meg a jobb kezében. Egy angolna szökellésével termett ott az asztalomnál. A pisztolyt rám szegezte, miközben bal keze a pénz után nyúlt. El is tüntett a zsebében. Sima, üres vigyorgással merett rám, bólintott és odább lódult, láthatóan egy pillanatra se véve tudomást arról, hogy én is pisztolyt tartok a kezemben.
Gyerünk, Alfred!
A nagy darab ember szigorú hangon hívta kívülről. Alfred átcsúszott az ajtón és eltűnt. A külső ajtó nyílt és csukódott. Léptek, kopogtak végig a folyosón. Aztán csend. Ott ültem, és próbáltam újra átgondolni a történteket. Megkíséreltem tisztázni magamban, hogy hülyeség volt az egész, vagy egy újfajta módja annak, hogy rám ijesszenek. 5 perccel később csengett a telefon. Barátságos, vastag férfi hang szólt bele.
Ó, mellesleg, Mr. Marlow, gondolom, ismeri Sherry Balut, nem?
Nem én.
Sheridan Balu részvénytársaság, a nagy filmügynökség.
Fel kellene egyszer keresnie.
Egy pillanatig némán tartottam a kagylót, aztán megkérdeztem. A szőkenő ügynöke?
Lehetséges,
mondta Joseph Pétod, és kis szünetet tartott.
Gondolom, folytatta, tisztában van vele, hogy mi ketten ugyanannak a darabnak a szereplői vagyunk, Mr. Marlow.
Erről van szó, ugyanannak a játéknak. Valaki meg akart tudni magáról valamit. Ez látszott a legegyszerűbb módnak rá, bár most már nem is vagyok olyan biztos benne.
Nem válaszoltam, a másik oldalon letették a kagylót. De a telefon majdnem egyidejűleg ismét csengett. Csábos női hang csicsergett bele.
Maga nem nagyon kedvel engem, ugye, amigo?
Dehogy nem, Miss González. De harabdálni azért nem kell.
Itthon vagyok a Chateau Bercy-ben egyedül.
Hívjon fel egy gavalér szerzőirodát.
Na de kérem, azért mégsem lehet velem így beszélni. Nagy jelentőségű üzletről van szó.
Meghiszem azt, de én ebben az üzletben nem veszek részt.
Az a cafat, mit mondott rólam?
Miss González hangja valósága sziszegett.
Semmit. Bár nevezhette volna lovaglónadrágos Tijuana-beli utcai nőnek is. Volna ellene valami kifogása?
Ez mulattatta. Ezüstös kacagását hallatta egy ideig.
Mindig szellemeskedik, mondta kedvesen. Nem így van, de látja, én akkor nem tudtam, hogy maga detektív, és ez nagy különbség.
Megmondhattam volna neki, hogy mennyire nincs igaza, de csak ennyit jegyeztem meg.
Miss González, maga valami üzleti ügyet említett. Miféle üzlet lenne az, ha ugyan nem ugrat engem?
Szeretne egy nagy összegű pénzt keresni? Egy nagyon nagy összeget.
Úgy gondolja anélkül, hogy kinyírnának?
Hallatszott a dróton keresztül a nő visszafogott lélegzete.
Szí?
Felelte elgondolkozva.
Minden esetre? Ezt is számításba kell venni. De maga olyan bátor, olyan nagy stílű.
Reggel 9-kor megtalál az irodámban Miss González. És akkor még bátrabb, és még nagy stílűbb leszek. De ha megbocsát, akkor most...
Rendezvúja van. Szép a kicsike, szebb, mint én.
Az ég szerelmére. Maga sohasem tud másra gondolni. Mindig csak arra az egy dologra.
Vigyel magát az ördög, kedvesem,
mondta a nő, és lecsapta a kagylót. Leoltottam a villanyt, és távoztam. Félúton az előcsarnokban egy emberrel találkoztam, aki az ajtószámokat nézegette. Express borítékot tartott a kezében. Így hát vissza kellett mennem az irodámba, és betennem a borítékot a páncélszekrénybe. Mi alatt ezzel foglalatoskodtam, a telefon újból csengett. Hagytam csengeni. Már éppen elegem volt mára. Most nem érdekelt semmi. Én tőlem, Sába királynője is telefonálhat, celofán pizsamában, vagy akár anélkül. Túl fáradt voltam ahhoz, hogy ilyesmire törődjem. Olyannak éreztem a fejemet, mint egy vizes, homokkal telt vödröt. Még mindig hangzott a telefon csengés. Amikor elértem az ajtót. Nincs segítség? Vissza kell mennem? Az ösztönöm erősebb volt, mint a fáradtságom. Felvettem a kagylót.
Orfemé Quest csiripelő kis hangja szólt bele. Ó, Mr. Marlow, írtó régen próbálom már megkapni magát. Olyan izgatott vagyok, olyan...
Reggel? Vágtam el a továbbiakat. Az iroda jelenleg zárva van.
Kérem, Mr. Marlow, csak azért ilyen hozzám, mert akkor egy percre... Kijöttem a sodromból?
Majd reggel.
Ne értse meg, feltétlen beszélnem kell magával.
A kis hang szinte sikoltásá fokozódott.
Rettenetesen fontos.
Ó, most szipogni kezdett.
Maga megcsókolt engem.
Azóta jobbat is csókoltam. Az ördög vitte volna el. Az ördög vigyen el minden nőt.
Hallottam Orinról.
Ez pillanatnyi megtorpanásra késztetett, de aztán csak felnevettem. Maga egy csinos kis hazudozó. Na, Isten vele!
De igazán hallottam. Felhívott, telefonon. Éppen itt, ahol tartózkodom.
Nagyszerű. Akkor tehát már nincs szüksége detektívre. És ha mégis van, jobbat kaphat nálam. Például a saját családjában.